Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek, ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelenek borivás rabjai, tanítsanak a jóra, Isten áldására. Isten áldása legyen tehát mi rajtunk, növekedjünk az Isten kegyelmében és szeretetében. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint írva található, Tituszhoz írt levélből a második fejezetből a 11. verstől a 15. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Ezt hirdesd, incs és fegy teljes határozottsággal, senki megnevessen téged. Hallottuk Istenünk igényét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. Urunk, a te jóságod ismeretes előttünk, lényed a Krisztusban feltárult. Add meg, hogy át tudjunk nézni, és le tudjuk győzni mindazokat a nehézségeket, amelyek a világban a mi életünk részei is. Tudjunk győzedelmeskedni, tudjuk felfedni saját lényünket te előtted. Add, hogy lehessünk őszinték. És köszönjük, hogy amennyiben átadjuk önmagadat nekünk, te is megadod, hogy szabaddá váljunk mindazoktól, a dolgoktól, amelyekben elveszünk, amelyek erőt vesznek rajtunk. És azáltal győzedelmeskedünk, hogy benned megerősödik az életünk, és ezáltal lesz erőnk, hogy át tudjuk szakítani mindazokat, a negatív körülményeket, erőket, amelyek próbálnak lehúzni bennünket. Köszönjük tehát a te jelenlétedet, kérjük ezt az Isten tiszteletet a bőt időszakában, ami készülésünket te szenteld meg, attól, hogy lélekben és igazságban imádjunk téged, és megtisztuljon a szívünk és az életünk. Amen. A Tituszhoz írt levélből a harmadik fejezetből olvasom Istenünk igéjét. A harmadik fejezetből a harmadik verstől a hetedik versig foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a Tituszhoz írt levélből, harmadik fejezetből, harmadik verstől a hetedik versig olvasom. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai. Gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölök. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva, reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. A bőjt időszakában vagyunk, és az elmúlt alkalommal már valamilyen szinten körbejártuk a bőjt lényegét, és tovább haladnánk ebben, hogy mi az, ami kibontakozhat az új szövetségben, ami számunkra a bőjt időszakában. Nekünk sokkal többünk van, mint annak az embernek, akinek Jézus beszélt még úgymond, amikor itt volt a Földön, hogy hogyan böjtöljön, hiszen mi már láthatjuk Jézus egész tanításának az ívét, már eljött a Szentlélek korszaka, mi már egy nagyobb teljességben böjtölhetünk, és nekünk nem az adatot, hogy visszafele megyünk az időben, amikor böjtről van szó, hogy valami régi dolgot veszünk elő, és a régi dolgokkal foglalkozunk úgy, mint az Isten dolgaiban, hanem nekünk a jelenben újból és újból van lehetőségünk felismerni a közöttünk, a bennünk élő Istent, és mindazokat a csodálatos dolgokat, amiket Jézus megadott a benne hívőknek, azokat bontakoztathatjuk ki. Tehát nevezhetem úgy is, hogy olyan, mint amikor a saját belső kincses kamrádba bemész, és elkezded használni azokat a jókat, amiket Isten elkészített már a te számodra. Az igazi böjtnek az egyik értelme ez, másrésztről pedig megnézed, hogy miért nem működik a te életed olyan értelemben, hogy valaki azt mondja, hogy neked annyi mindened van, és lehetőségeid vannak, de te mégis azt éled meg, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, és nincs rá lehetőségem, hogy ez legyen. Ugye ez a nagy feszültség. Amikor mondjuk én azt mondom, hogy de hát Istenben neked van békességed, van erőd, de van szabadságod, és akkor jön a realitás, hogy nekem se békességem nincs, se erőm nincs, se szabadságom. És akkor az a böjt, amikor elkezdünk ezért dolgozni, hogy hogy létezik az, hogy ha van, akkor még sincs. Mert ez a feszültség. Hogy létezik az, hogy telített asztalnál, és éhesek tudunk maradni, és még mindig kérünk, hogy Istenem adjál. Mert mindig így tudunk elmenni egy picit a hit nélkül. A hit ugye a nem látható dolgok létéről való bizonyosság, az nem azt jelenti, hogy nincs, csak nem látható. Tehát valahol a szemem elől el van takarva, van valami az én látásmódomban, van valami az én személyiségemben, értelmemben, hozzáállásomban, ami által mindig eltakaródik előttem, hogy most éppen mire lenne lehetőségem a lélekben, az Istennel, és ehelyett pedig az látszik meg bennem, hogy mire van tehetetlenségem a testemben, az elmémben. Ugye, mert valamit kell tenni. Tehát cselekvésre kényszerített emberek vagyunk ebben a földi világban olyan értelemben, hogy valamit reagálnunk kell mindig, ami történik. Vagy mi indítjuk el a dolgokat, és mi cselekszünk, és másoknak kell ugye reagálni, vagy ugye minket érnek hatások, mások cselekednek, és nekünk kell arra valamilyen válaszreakciót adni, és általában ebben élünk, hogy valami történik, és valami, hogy reagálnunk kell, nem tudjuk kivonni magunkat ebből. És az, amiről itt Pál apostol beszél, az az, hogy akik már Krisztusban vannak, azok új természetnek a részesei. Ezt így is mondja máshelyütt a Szentírás, hogy isteni természet részesei vagyunk, vagy új teremtés vagyunk, vagy nem vagytok már a testnek szolgái, más helyen ezt mondja. És akkor ugye fel vannak sorolva azok a dolgok, amelyek megnyilvánulnak, úgymond hatással vannak az életünkre. Ugye miket soroltam itt föl? Ugye mondja Pál apostol, hogy kerüljük a világi kívánságokat, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenségen, tehát az első pont, ugye a hitetlenségnek a megtapasztalása, ezt mi természetünknél fogva megtapasztaltuk, hívő emberként is elmondhatjuk, hogy tudjuk, mit jelent nem hinni. Ugye? És környezetünkben pedig, akik mondjuk nem hisznek, azok pedig hát gyakorolják ebben magukat, nap mint nap. Tehát az a fajta tudatlanságnak is nevezhetem, hogy a hitetlenségnek az elterjedtebb formája az az, hogy nem is tudjuk, hogy lehetne másképpen élni. Mert annyira természetessé válik egyfajta életmód, ezt nevezhetjük testi természetünknek, hogy fel sem tűnik, hogy lehetne másképp élni, mint hogy haragszom, hogy irigykedem, hogy különböző kívánságok rabjai vagyok. Hát mindenki ezt csinálja. Hát miért tűnne föl nekem, hogy ezzel bármi baj lenne? Hiszen igazából az egész világ arra van berendezkedve, hogy ezeket a dolgokat ébren tartsa, és az emberek boldogsága lényegében attól függ, hogy mennyire tudják megélni ezeket a kívánságokat, vagy ezeket a vágyakat. Mondhatjuk, hogy vannak pozitív vágyak, meg vannak negatív vágyak. Ugye vágy nélkül nem tud élni az ember. A Szentírás nem akarja elvenni tőlünk az élet boldogságát, örömét. De azt mondja, hogy az alapvető probléma az, hogy mivel vágyakozó lények vagyunk, és nem a legfelsőbb iránt vágyakozunk, nem Isten iránt, ezért alacsonyabb szintű vágyaink is vannak. És hogy azokat teljesítsük, azoknak következményei azok, hogy belemegyünk olyan játszmákba, olyan körökbe, amikor elfajul az embernek a lelke. Tehát semmelyik ember sem akar boldogtalan lenni. Ha ezt alapvető emberi célként tekinthetjük, akkor mindenki boldog akar lenni, de ebben a nagy boldogságkeresésben mindenki különbözőképpen szeretné, és legfőképpen ő akar boldog lenni, és ezáltal az ő boldogságát már más nehogy már befolyásol, és ezért kialakul egy harc. Mert én elkezdek harcolni, ha valaki mondjuk idézőjelben nekem most ebben az összefüggésben majd nem az én boldogságomat fogja előbbre vinni, akkor én harcolok vele, vagy akár haragszom rá, vagy akár bármit is tehetek, ugye, hogy fenntartsam, ami nekem fontos, és itt alakul ki, amit így is nevezhetünk, hogy az egók birodalma, hogy az emberek önálló picin kis lelkek, akik külön értelmezik a világot, mindenkinek megvan a maga igazsága, mindenkinek megvan a maga látásmódja, és ha így külön szakadunk, akkor ugye, ahogy megkérdezte Pilátus Jézustól, hogy és mi az igazság? Amikor Jézus beszélt az igazságról, hát maga Pilátus is tapasztalta, hogy itt annyiféle fajta igazság van, és igazságot tenni, ugye a legnehezebb dolog, mert érdekek mentén az emberek egymással szembe kerülnek. És ezért, amikor Isten üdvözítő kegyelme megjelenik, és úgymond igazsága, az egy másfajta összefüggésbe helyez bele bennünket. Képesek vagyunk felülemelkedni a saját belső, úgymond egoisztikus igazságunkon, mert betölti az Isten a kívánságunkat, a lelki vágyódásunkat és egész lényünket az ő szeretetével vagy kegyelmével, ezt most így mondom, és ezáltal megvan elégítve az életünk, tehát megérkezzünk. Tehát csak az az ember tud nagy lelkű lenni, elengedni, vagy megbocsátani, vagy szeretni, vagy esetleg lemondani valamiről, hogyha még az nem is az ő érdeke, de enged valamiben, nem úgy, hogy megkeseredik, akinek van miből, akinek nincsen semmilyen. És az is, amilyen van, azt is így akarja. És még akar hozzá, mégis ez a cél, az nem fog engedni. És ezért borul lángba a világ, mert az egyik oldalnak nincs, és az akar, míg a másik oldalnak úgymond van, és attól el kell venni. És nem ismerjük fel, ez az Istenben való egység, hogy mindenkinek van. Sőt, ugye ez a másik, hogy amit keresünk, így mondjuk anyagi síkon, azt az Isten megadja nekünk a magunk mértéke szerint, és meg lehet vele elégedni. Másik oldal meg a kapzsiság, meg a mohóság lelkülete, ez is a kívánság kategóriájába tartozik, annak meg soha semmi nem elég. Ugye? És ezért a mindig többre vágyás egyrészt a fejlődésnek az útja, hogy mindig úgymond többre, jobbra, szebbre vágyunk. Csak nézzük már meg az irányát, hogy milyen értelemben. Mert lelki értelemben ez a többre, szebbre vágyás, ez maga az Istennel való egységnek a megélése. A több, a szebb, a jobb, az az Istennek a keresése. De világi szinten az a több, a szebb, a jobb, az néha a mértéktelenségnek a búvópatakja is lehet, amikor a gyűjtés, a ragaszkodás és az anyagi javaknak a felhalmozása egyrésztről az elveszi a lélektől a teret. Mindenem megvan, de akkor esik szét az életem, mikor mindenem megvan. Miért esik szét? Mert valami nincs meg. És az felsőbbrendű. Felsőbbrendű, és ezt hirdeti végül is a Szentírás, hogy Az, amit Krisztusban mi kapunk, és ezért kell ezt jól nem képmutatóan értelmezni, hogy igen, minden világi dolog akkor rossz, meg szakadjunk el tőle, és csak az Isten, mert ez egy moralizálás. Hogy én most moralizálok, azt mondom, hogy a világ rossz, mi meg jók vagyunk, és akkor mi ragaszkodjunk az Istenhez. Én nem ezt mondom. Hanem azt mondom, hogy Istenben a legfőbb jónk már megvan, és azért tudunk felülemelkedni, nem moralizálok, hanem ez tény, ha megvan. És ebből fakadóan szabadsági fok jelentkezik az életünkben, hogy bizonyos dolgokat el tudunk már engedni, és nem megyünk bele azokba a létharcokba, amiben általában a világban élő, vagy a testében élő ember akarva akaratlanul is benne van. És minket is beleránt, hiszen ebben a létharcban mindenki részt vesz, mert nem tudunk nem részt venni. És mi is harcoljuk ezt. Csak erre mondja a Szentírás, hogy te másképpen harcold meg, a hit harcával harcold meg ezt a harcot önmagaddal és Istennel, és utána az emberi kapcsolataidban, illetve a világban való forgolódásokban lásd meg, hogy mekkora csapdák vannak. És ezekből a csapdákból ne belemenjél, hanem inkább vondd ki magadat. Ez nem azt jelenti, hogy kimentünk a világból, ez annyit jelent, hogy felismertük, hogy milyen a világ, de nem, tehát nem olyan értelemben megítéljük úgy a világ, hogy milyen rossz ez a világ. Hát felismerjük, hogy ebben a világban ugyanolyan emberek élnek, mint mi. Őket nem megítéljük, hanem szeretettel fordulhatunk feléjük, és mentő szándékkal, nem önigazultsággal fordulunk feléjük, hogy mi már igazak vagyunk, és ti meg bűnösök vagytok, mert akkor elszakadás van. Nem ezért jött ugye Krisztus, hanem pont az, hogy üdvözítő kegyelem, hogy megismerjük azt a szeretetet, amivel az Isten üdvözíti az embert. Üdvözítő Istenünk jóságát és ember szeretetét kell képviselnünk. Hát ez egy teljesen más perspektíva. Hogy ezt tudjuk lelkileg, megtapasztaljuk a magunk számára, kilépünk úgymond ezekből a csapdákból, másrésztről ezt a szabadságot már képviselni is tudjuk, azáltal, hogy nem lépünk bele azokba a kötelékekbe, hanem azokat inkább feloldjuk. És együttérzők vagyunk, ha így mondom, az embertársaink irányában. És mi a jóság? A jóság az az a fajta erő, amivel egyrészt ezeket a negatív körülményeket, negatív lelkiállapotokat, csapdahelyzeteket láttatni tudjuk, megértetni valamilyen szinten, illetve esélyt adunk a másiknak, hogy kiszabaduljon. Tehát ki a jóságnak a szimbóluma, az a szabadításban is megnyilvánul, hogy valakinek úgy segítséget adok, az a jóság, hogy ő képes legyen megváltozni, képes legyen kijönni valamilyen helyzetből, ami rossz. Ez a jóság. Az a jóság, hogy hidegen, én a magam tökéletességében úgymond tündökölve megítélem a másikot, aki rossz, és azt mondom, hogy te rossz vagy, én meg jó, ez nem jóság. Ez önigazultság, vagy felfúvalkodottság, vagy beképzeltség. Mert a jóságnak nem az a szándéka, hogy magát jóvá tegye, egyedüli célja, és magát megkímélje úgymond a rossztól, és elkülönüljön, hanem az a célja, hogy mások számára is lehetőséget biztosítson, hogy másik is eljussanak erre az állapotra. Ezért az igazi bölt ugye az, amikor leveszed a jármot, vagy leveszed a kötelékeket más emberekről, vagy az éhezőnek megnyitod, ugye a házadat, vagy befogadod őt, vagy valamilyen módon segítesz. Ez a jóságnak a körébe tartozik, hogy segítséget adunk. Na most ennek a mértéke is mit jelent? Ugye mások helyet nem élhetünk. Mások életét mi nem oldhatjuk meg. Mások helyet nem dönthetünk. De a saját életünkben élhetünk, dönthetünk és szólhatunk. És a saját példánk valamilyen szinten, ugye, szabadító erővé fog válni, mert ha én az életemben kikerülöm az élvezetek rabságát, a gonoszságból kijövök. Tehát ezek olyan dolgok, amiről úgy beszél Pál apostol, mint ami életünket is ugyanúgy megkísértik. Tehát a gonoszságnak különböző ereje, vagy az élvezetek, vagy az irigység, vagy az egymás gyűlölése. Mindezek a negativitások, ezek bennünket is körbevesznek, és mondhatjuk azt, hogy keresnek ezek az erők arcokat, amelyek mögé bújhatnak. Tehát mi nekünk egy picit azt is kell látnunk, hogy az ember eredeténél fogva Isten képmására van teremtve, nem ez az igazi lelki arca. Nem ez az igazi lelki arca valakinek, ha haragszik, vagy gyűlöl, hanem ez már egy következménye a lelkében történő folyamatoknak. De az, hogy oda segítjük abba az állapotba, ez lenne a hit, vagy az imádság, vagy a szeretet adása, vagy a jóságban való szolgálat, vagy az Istentől a legjobbat kívánjuk az ő számára, imádkozunk érte, vagy hordozzuk őt, vagy mi saját magunk tisztaságát most jó értelemben fenntartjuk, de nem elkülönülünk, hanem hatunk rá, és életet adunk neki, lehetőséget adunk az ő számára, hogy legyen útja a változásra, akkor mi együtt munkálkodunk az Istennel, akinek ugyanez a szándéka. Isten nem azért jó, hogy lejöjjön és megbüntesse a rosszakat. Ugye? Mert akkor az ő jósága is egy hűvös, isteni tökéletesség lenne. Isten nem azért jó, hogy majd aztán végül meg a rosszaknak majd igazságot szolgáltasson. Ugye, mert így is tűnhet, mert Isten úgy is megítéli ugye a rosszakat, tehát akkor ő azért van, hogy végül is majd a jó győzzön. Ugye? Hanem azért van, hogyha így nézzük, ugye a jézusi gondolat szerint minden egyes ember Isten teremtő munkájának a gyümölcse, és minden egyes lélek Istenből származik. És ez egy hatalmas dolog. Isten az övéihez jön, akik belőle vannak. Minden egyes lélek elkülönülten él itt a földi létben, és önmagának egy picit a saját világának a, most azt mondom, a rabja. A saját gondolataidnak, érzéseidnek, vagy egyrészt az elviselője, másrésztről meg annak a világnak, amiben téged ugye belehelyezett a teremtés, és amit annak a gondolati körnek és hatásnak, ami a világban létezik, de mi létezik a világban? A sok picinek az együttes gondolatai és érzései alkotják meg a világ gondolati struktúráját. Tehát mi emberek képviseljük lényegében a világban levő tudást, gondolkodást, szellemi áramlatokat, bármit. Ezt mi hoztuk? Mi tartjuk fönt? Ezért vannak ideológiák, nézetek, akár vallások, vagy bármik, amik váltakoznak. Több ezer évig valamit imádtak, és utána onnantól ez a vége. Már nem imádják. És megszűnnek hitek. Elméletek, gondolatok, nézetek. Tehát miért szűnik meg? Mert az emberek gondolkodásmódja és világa megváltozik. Mi az, amit Krisztus ad? Azt adja, hogy egyetlen egy biztos pont van a világban, és ezt próbálja újból visszakötni, Isten, aki nem szűnik meg, és minden gondolat, elmélet és elmélkedés fölött áll. Ezt persze mondhatjuk úgy is, hogy a testi ember azt gondolja, hogy Isten csak azért van, mert én azt gondolom. Hogy azt mondjuk, hogy Isten a mi gondolataink terméke. Vagy Isten a mi hitünknek a terméke. Hogy Isten csak azért van, mert vannak emberek, akik hisznek benne, és ők tartják úgymond ezt így életben, de fordítva van. Hanem úgy van, hogy azért tudunk hinni benne, mert van, akiben hihetünk, és ez persze harcol ez a két nézet, ugye a materializmus, meg mondjuk a hit, a materializmus, mondja, hogy nincs Isten ilyen megfontolásban, mert az csak mondjuk az elmének a terméke. És az elme az anyag, és az anyag létezik, és az az Úr. Nem? Mert az anyag uralkodik, és ő gondolja ki ezt. És a másik felfogás, a transzcendens felfogás meg az, hogy az anyag léte mögött van egy láthatatlan szellemi valóság. A láthatatlan csak úgy értelmezhetjük, hogy egy másik valóság, ami most el van takarva előlünk, amiből mindez előállt. És így tehát az embernek a természete is, ezért mondja a Szentírás, van anyagi természetünk, és van lelki természetünk. Az ember belső lelki világa is ezt a kettősséget mutatja föl, mivel így alkotott meg bennünket az Isten, hogy van a léleknek egyfajta fejlődési íve, először az anyagi természetünket ismerjük meg. Minden egyes ember először az anyagi természetét ismeri meg. A saját természetét, ha így mondom. És utána megismerheti a lelki természetét, amely egy magasabb szintű. Ezt nevezhetjük hitnek, ezt nevezhetjük az Istentől való eredetünk kutatásának, hogy honnan jöttünk. Honnan vagyunk, mert ez a lényege. Hogy ezt kezdjük el kutatni, és hol tesszük a végső kérdést. Hogy miért élek én, mi az életem értelme és célja, mi lesz velem, ha majd idézőjelben földi létemnek vége, vagy miért élek így az életem, és vannak kérdéseim az életemmel kapcsolatban, amelyekre egy adott ponton elkezdek keresni magasabb szintű válaszokat. Mert azt is mondhatom, hogy azért élek így, mert XY így bánt velem. Vagy azt is mondhatom, hogy azért ilyen az életem, mert a külső körülmények így és így hatottak rám, és én azért lettem ilyen. És akkor vádolhatunk másokat, embereket, helyzeteket, bám, és azt mondjuk, hogy azért jutottam ide. De az a felső fok, amikor azt mondom, hogy a lelki fejlődésem, vagy az egész életemnek a másik kérdés, vagy a válasz az igazából ott van, hogy nem ezek a dolgok, ezek is meghatároznak, értsük jól, de igazából nem ez határozza meg az életemet, mert akkor mindig a külső körülmény határozná meg. Ugye, ha az emberek határozzák meg, akkor állandóan ki van helyezve azok. Ezt soha nem fogom tudni megváltoztatni, mert mindig lesz egy ember, aki nekem valamit majd rosszul fog tenni. Ha egyéb más hatásokat nézek, azt sem tudom megváltoztatni. Akkor mikor fogok én ebből a mókuskerékből kijönni? Hát akkor, amikor azt ismerem föl, hogy nekem sokkal több adatik Istenben, az Istenbe vetett hit által a saját kiszolgáltatottságom, és az az illúzióm, hogy én mindennek csak az elszenvedője vagyok, ez szűnik meg. Mert azt mondom, hogy Isten a teremtőm, és a lelkemben én nem szolgának születtem, aki csak elszenvedi, ami vele történik, hanem igazából Úrnak születtem, Isten fiának. Ez a más minőség. Ezért mondja, hogy ne tegyétek magatokat szolgává megint, hogy visszamentek a régi dolgokba, és ugyanúgy bele engeditek magatokat ezeknek az erőknek, mert ezek szolgává fognak tenni. Csak azt hisszük, hogy azok az urak, akik így élnek. Mert így van egy kicsit föltüntetve, hogy aki a testének él, az aztán az igazi király. Ugye, ahogy szoktuk mondani, az a királyság, amikor mindent úgy élünk, ahogy az nekünk a kívánságainknak és a vágyainknak megfelel. Azok az igazi királyemberek, ugye, akik ezt meg tudták élni és meg tudták tenni. Van egy másfajta királyság, amiről Jézus beszél, az azt mondja, hogy a lélekben való, Istenben való úgymond tisztaság és szabadság, amelyből fakad az, hogy uralkodni tudunk ezeken a dolgokon, és egy csomó mindent ugyanúgy élhetünk, mint bárki más, és az is a miénk, de helyes arányokban. Ezért, csak hogy ehhez az erőt honnan kapjuk meg, és itt jön a fordulópont, onnan kapjuk meg, hogy egyetlen, a függetlenséget valakitől tanulnunk kell, a szabadságot valakitől tanulnunk kell. Az erők fölötti uralmat valakitől tanulnunk kell, az érzékek feletti uralmat is tanulnunk kell. Ha mi ezeknek örökké szolgáltunk, az nem megy egyik napról a másikra, hogy én most már akkor ne szolgáljak neki. Abban tanulnom kell. És ez az, hogy Istentől vagyunk tanítottak. Miért tudunk majd uralkodni, és miért nem vágyunk már ezen dolgok után, Mert a vágyunkat és a belső érzékelésünket leköti az Istennel való kapcsolat. És ennélkül igazából nincs is meg ez. Csak illúzió, vagy pedig szabálykövetés. Tehát azt mondom, erkölcsös életet élek, vagy valamilyen szinten én már kiemelkedek az átlagból, mert jobb vagyok. Igen, ez is már egy nagy dolog, hogy törekszem a jóra. De ugyanúgy megkísért még a rossz, nem? És még uralkodik is felettem. Nem tudok teljesen jóvá válni. Ezért jön Isten, aki nem is azt mondja, hogy teljesen váljál jóvá, hanem azt mondja, hogy kövess engem, és imádj engem. És akkor megkapod ezeket a dolgokat ajándékba, hogy uralkodni tudsz. Majd értjük a kettő közötti különbséget, hogy nem magam jóságát emelem föl, hogy majd én olyan tökéletes leszek, ahogy Isten elmondta, hanem ahogy imádom és átadom magamat Istennek, az önátadásban kapom meg a szabadságot, és akkor Istentől ajándékba kapom, hogy ezekből a dolgokból ki tudok jönni, és ez azért jó, mert természetesebb, azért nehezebb, mert el kell engednem egy picit magamat Istennek. És ez néha nehéz nekünk, hogy rábízzuk magunkat, illetve kutatnom és keresnem, és megismernem kell Istent, mert az ő imádata az azt is jelenti, hogy megismerem őt, hogy szeretem őt, hogy kutatom a dolgait, vizsgálom, hozzávonzódom, időt töltök vele, rászánom magamat, és gyönyörködöm benne. Tehát a gyönyörűségnek, mint üdvösség, így is mondhatom, az azt jelenti, hogy gyönyörűségem van a lelkemben, Istennel. Ennek egy fontos szerepe van. Ugye a hitre jutásban is, amikor legelőször mondjuk valaki hitre jut és megtér Istenhez, vagy befogadja Istent, akkor egy hatalmas nagy örömet szokott meg, ezt első szeretetnek nevezzük. Amikor úgy eltölti a szívét, és semmit nem tud talán, hogy még önmagában is, de elönti ez a fajta találkozási élmény, ez a hatalmas valami, és túl tud emelkedni önmagát. Na most ott leültetnék, és mondanám, de figyelj, most már hívő ember lett, akkor ezt és ezt neked így kell csinálnod, meg úgy kell, és elkezdem neked elmagyarázni, vagy neki elmagyarázni, akkor biztos elvenném az örömét. Ugye? És akkor feltehetjük a kérdést, hogy miért veszik el az első szeretet tüze az életünkből későbbiekben, ami egyszer megvolt, és akkor úgy éreztük, hogy ott jó volt. Tehát, hogy azért, mert akkor utána elkezdjük így magunknak így akkor megmagyarázni, hogy hogyan kell élni, és hiányzik az Istennel való további kapcsolat. Tehát ez adja meg a dinamikáját, hogy ha ugyan el is tudjuk mondani, hogy hogyan kell tennünk, de Istent nem hagyhatjuk és a legbelsőbb világunkból. Mert mi nem fogunk tudni. Nem fogjuk tudni ezt teljesíteni ilyen értelemben. De ez nem azt jelenti, hogy az Istennel való kapcsolatunkban, hogyha ezt tovább tudjuk az első szeretetet vinni a szívünkben és a lelkünkben, ne hatalmazna föl Isten, és ez már megint más, hogy felhatalmaz és megadja nekem, hogy ezeken a dolgokon tudok uralkodni. Ez nem ugyanaz, hogy én leülök, és akkor megnézem a műszaki leírását, hogy hogyan kell hívőnek lenni. És elolvastam a szervizkönyvet, és mostantól kezdve kijavítom a hibát. Itt erről többről van szó. Mert akkor, tehát hogy mondjam, egy gép lennénk, aki lélektelenül működik. Ha nekünk csak dolgokat így át lehet kötni a lelkünkben, és akkor így jól van bekötve, és akkor kész. Itt az Isten az nem kábel. Az nem bizonyos dolgoknak az átkötése. Isten az lélek. És lélekben kell, hogy őt szolgáljuk, és igazságban. És semmi nem működik, még a hitrendszer sem működik Isten nélkül. Pedig ugye végül is azt mondhatjuk, hogy hát hiszek Istenben, mondom én, akkor miért nem működik az életem? És akkor itt jön a lényeg, hogy hiszel? De akkor vele kell, hogy kapcsolatban legyél, ha hiszel. Ez a magad számára ezt az Istennel való kapcsolatot, ezt lényegében gyakorolnod kell, és meg kell akkor értened, vagy utána kell menni, hogy az első szeretetben hogy tudsz megmaradni. Illetve mik azok a dolgok, amelyek ugye eltakarják előlünk újból és újból az Istennek a lényét. És ez a nehezebbik út, hogy Lehet meglátni az Istent, de nehezebb út az, hogy vele maradni bizonyos fokig. Ez olyan, mint egy találkozás. Jó volt találkozni, de végigkövetni. Mint a Krisztus is mondja, nem azt mondta, hogy találkozzatok velem időnként, hanem hogy kövessetek engem. Vagyis maradjatok meg mellettem. És járjátok velem végig az utat. Így tudok nektek ugye segíteni. Tehát ezt jelenti, a személyessé válik, és a legbelsőbb lényünkben a találkozásnak a kiformálása és az Istennel való belső lelki kapcsolatnak az ápolása, amit a böjt lényegében megad. Itt nálunk ugye a Krisztussal való találkozás, az ő lényének a keresése, és ez a legbelsőbb lelki vágy, ha nincs meg, a semmi nem pótolja. Kiüresedik minden. Kiüresedhet a szív, a lélek, és csak monoton tenni akarja a jót. Szárazzá válik. És ha üres a lelked, betölti majd valami más. És ha üressé válik a lélek, akkor újból visszajönnek a régi dolgok. És azok a megszokások szintjén, a reakciók szintjén azonnal kézre állnak. Ismerheted Isten, de ha üres a szíved, akkor visszajönnek a reakcióid. A régi kívánságok, a régi vágyak, visszajönnek a beidegződések. És azokat nem kell keresni, hogy jöjjenek, azok mindjárt ott vannak. És nem tudod átírni, mert mivel írnád át? Az is úgymond te vagy. De hogyha Istennel a lelkünkben gyakoroljuk a vele való közösséget, akkor fölismerjük, ezt mondja ugye a Szentírás, az új embert bennünk, amely lélektől születik, és amely szabad természeténél fogva ezektől a beidegződésektől, és képes felülemelkedni ezeken. Lehet, hogy érzést tapasztalja, de van neki több bennél. Van egy felsőbbrendű íz bennünk az Isten iránt. Ez az, ami visszatart bennünket, vagy ez az, ami erőt ad. Ez az, ami bölcsességet ad. És ha ebből a belső magunkból, ugye mondom a magból, melyik a magállapotom, a régi rossz, ha így mondom, beidegződéseim magja, vagy pedig az Istentől belém hullott isteni újjáteremtésnek a magja, és ha így nézzük, a világ az nem kívül van, hanem belül. A világ nem kívül van, nem kívül kell legyőzni, hanem belül. És amikor Krisztus azt mondta, hogy én legyőztem a világot, bízzatok, hol győzte le, kívül? Nem, aki kívül még mindig megy tovább a világ. Saját magában legyőzte. És aki arra hív, hogy kövesse őt, annak ugyanezt adja meg. Te magadban fogod legyőzni. Az, ami a világ. És magadban győzöl, és ha magadban Istent megleled, akkor Isten az, aki legyőzte ezt a világot, és azért tud szabad lenni. Mert egyedül csak Isten szabad. Ha így nézzük, abszolút értelemben. Mindenki valamilyen kötőerőben benne van, valamilyen összefüggésben él. Valaminek ki van szolgáltatva. Valami uralkodik rajta. Ezért illúzió a szabadság. Mert nincs. Mert valami mindig uralkodik rajtunk. Viszont aki engedi, hogy Isten uralkodjon benne, és ez is, ha így nézzük, illúzió, hogy ne uralkodjon valaki, mert Isten is uralkodik, csak ő másképpen, mint ezek a dolgok. És ebben az igazi szeretetben ezt meglátjuk, hogy Istennek szolgálni, és itt jön a szolgálatban való szabadság. Miért jó Istennek szolgálni? Mert akkor az összes ilyen kötőerőből kimentem, és ha Istennek szolgálok, semminek nem vagyok a rabja. Csak Istennek szolgálok, az pedig a szabadságomat jelenti. Ezért jó Istennek szolgálni. Mert akkor senki másnak nem lehetek szolgálja. Semmelyik más erőnek, mert meg fog szabadítani Isten, nem fogja hagyni, hogy más uralkodjon rajtam, amikor ő neki szolgálok. Hát ezért jelenik meg üdvözítő kegyelme. Ezért igazít meg bennünket. Azért hív ki a bűneinkből, hogy ne szolgáljunk már úgymond a bűnöknek. Azért igazít meg. Ezért van bűnbocsánata. És akkor már is értjük, hogy milyen kedves az Isten. Milyen nagy az ő szeretete, jósága irántunk. És ha ezt nem értjük meg, ez a csapdánk lényege. Ha ezt nem értjük meg, és nem használjuk ki a megfelelő alkalmat, akkor hogyan szabadulhatnánk meg? Fölteszi ugye a kérdés, hogy föltehetjük a kérdést. Hát a saját szabadságunkat nem vesszük el. Akkor hogyan szeretnéd, hogy megszabadítson téged az Isten? De hiába mondod, hogy szabadítsál meg, Uram. Nem éled meg, és nem veszed el a saját szabadságodat, nincs senki, aki megszabadítson. Isten sem tud, mert már felajánlotta a szabadítást, csak azt érteni, látni, és cselekedni, és felismerni is kell, és benne maradni. Másképp nem tud Isten sem megszabadítani. Viszont így mindenkit megtud. És ez lesz majd az igazi szabadság. Erről beszél Pál apostol Titusnak is, hogy ebben a szabadságban álljunk meg, és ne adjuk oda semmiért sem, hanem ragadjuk meg. Mert ez a szabadítás minden nap a miénk, és igazából elévülhetetlen. Minden nap megújul, és nincsen ellenszere a negatív erők szempontjából. Ezt nem tudja felülírni, ha az ember ebben tudatos. Ha nem tudja, akkor újból felülírhatja. És elhiteti, hogy igazából nincs is szabadság a hitben, ez és ez a dolog itt van, és ugyanúgy uralkodik felettem, és akkor kétségbe esik az ember, és újból kezdi. De soha nem jut ki. És nem értette meg a lényeget. Tehát ez akkor az igazi böjt, amikor saját szabadításunkat fölismerve másoknak is képesek vagyunk ezt a szabadítást példaképpen eléjük élve felmutatni. Amen. Imádkozzunk. Nem olyan egyszerű az út. Te tudod, Istenünk, hogy milyen nehéz önmagunkat is odaadni. Annyi mindent inkább odaadnánk, csak hogy könnyebben szabaduljunk. De lényünk középpontját nehezebben tudjuk átadni, és onnan téged ismerve, a szabadítást kimunkálva, a mindennapok gyakorlatában élni, ez nekünk sokkal nehezebbnek tűnik, mint az az út, hogy kérjük tőled, hogy te ezt és ezt old meg nekünk. Hát, hogy megérthessük, hogy nálunk nélkül nem megy. Mert a mi lelkünkre, a mi erőnkre, a mi látásunkra, a mi gondolatainkra is szükség van. Egy megtisztultabb formában. Ezt tőled kapjuk meg ajándékban. Tehát az az igazi szabadság, amikor önmagunkat visszakapjuk. És te szabadítasz meg bennünket, te teszel tisztává, nem mi lettünk tiszták, nem mi tartottunk meg mindent, nem mi vagyunk a jók, nem mi vagyunk az okosak, a szépek, nem mi vagyunk, amit mindent jobban tudunk, hanem igazából te vagy a középpont, és ehhez sokfajta tapasztalás kellett, míg idáig eljutottunk. Át kellett élnünk kudarcokat, nehéz élethelyzeteket, amikor nem tudtunk megoldást találni. Mindez csak arra mutat, hogy van megoldás, csak másképpen. És azt keresni lehet. Hát, hogy így a tapasztalatunk által is vezetve hozzád érkezzünk meg, és ne essünk kétségbe, mintha már minden elveszett volna. Semmi sem veszett el, ha saját lelkünket és a veled való kapcsolatunkat megőriztük. Mindaz, ami elveszett, csak azért volt, hogy önmagunkat megtaláljuk, és megtaláljunk téged. Ez az ár nem sok azért, hogy ezt megnyerjük. Mi pedig sokszor siránkozunk, hogy mi sok árat fizettünk már, és mégis sehova nem jutottunk el. Hát, hogy másképpen lássuk az életet. Lehet, hogy sokat fizettünk, nagy árat fizettünk, de mégis közelebb jutottunk önmagunkhoz, és te hozzád. Kérünk a betegeinkért, a presbitertársunk feleségéért, hogy te gyógyítsd őt, te adj neki erőt, te add, hogy ismét egészséges legyen, és kérek egy családért, ahol az édesapa beteg lett, és most várnak majd a szövettanra. Te add gyógyulást, és mentsd meg őt kegyelmed által, szereteted által, a betegségtől, és adj hitet is a családtagoknak, vigasztalást és erőt ebben a nehéz időszakban. Rád bízzuk a lelket és a testet, te vagy az igazi gyógyító. Így kérjük, hogy szabadíts meg bennünket is lelki-testi erőtlenségekből, és áld meg azt a családot is gyógyulással, ha te akaratod szerint való. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk vékezvit igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Amen. Áldás békesség.